Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökkévaló király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 119. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. 119. Zsoltár első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok. Csak 202-es számú dicséretet fogjuk énekelni helyünkön ülve. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom a mai napi új szövetségi napi ige szakaszunkból, János evangéliumának az 5. fejezetéből a 16., 17. és 18. verseket, melyek így szólnak. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt, mármint a 38 éve beteg meggyógyítását. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát Istennel. Gyertek fennállva imádkozzunk. Menj, édes atyánk, hálával a szívünkben vagyunk itt nálad. Köszönjük szépen, hogy készek voltunk eljönni Isten tiszteletre. Te tudod, hogy kinéztünk az ablakon, mínusz 10 van, hó van, hideg van, templom, és mégis olyan jó, hogy a lelkünk mélyén elvégezted, Isten tisztelet van. Nyugalom napja van. Te előtted való megállás van. Feltámadott Krisztus ünneplése van. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy ma is győztél bennünk. Győztél minden gyöngeségünk, törékenységünk, esendőségünk felett. Köszönjük, hogy itt vagyunk nálad. És köszönjük a telet, a havat, a hideget, mindent. Még akkor is, ha néha úgy érezzük, veszteségünk is van benne. Pedig nyereség ám, ezt tudjuk. Köszönjük. És köszönjük, hogy most is te akarsz hozzánk szólni. És sokkal hatalmasabb vagy annál, mint amennyi ellenkezés, tiltakozás bármi volna is bennünk veled s a te szavaddal szemben. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy te bűnbocsájtó, irgalmas Isten vagy, aki bennünket a te dicsőségedbe akarsz elvezetni. Ezen az úton vigyél tovább ma is, ígéddel, szent lelkeddel bennünket. Kérünk erre téged. Amen. Isten igének hallgatására készülve 715-ös számú dicséretet fogjuk énekelni, ehhez foglaljuk el a helyünket. Lelki próbáimban Jézus légy velem. 715. És akkor mind a négy versét énekeljük el az éneknek.
Lelki próbáimban Jézus légy velem, ne bántorodjék tőled életem, kérelem, ha bánt vagy, nyereség kísér, tőled elszakadom, ne hagyd semmiért. Yeah.
Szeretett testvéreim,
ezen a mai vasárnapon az Ószövetségi napi ige szakaszt hozom ide Isten üzenetét keresve, ez pedig Piák könyve 6. fejezetéből, és olvasom a 11-től a 24-ig terjedő verseket. Helyünk, hogy mivel hallgassuk ezt a hosszabb ige szakaszt. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen buzdítását a présházban, hogy megmentse minket nemét. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Hát kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt mindjárt markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetsége a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek, és úgy megveled mindjárt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskehidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húst legyen meg egy fazékba. Azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst, és a kovásztalan kenyereket. Tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt ez, ezt mondta. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el. Az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiezer nemzetségének a földjén. A 23. verset emelem ki, ahol 24. vers, ahol így szól az ige, Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Amen. Amikor Jézus Krisztus az ő megváltó szolgálatát végezte, akkor Izrael országa egy római provincia, egy római tartomány volt a római birodalomban, hiszen az ország függetlenségét évszázadokkal korábban elvesztette, amikor a babilónia hadsereg elfoglalta egy hosszú ostromban Jeruzsálemet és a lakosságot, mint egy 70 esztendei fogságra vitte, deportálta Babilónia területére. Aki olvassa a Bírák könyvét, az pedig látja, hogy Izrael valahányszor csak elhagyja az Urat, és nem Istent imádja, vagy nem Istent imádja kizárólag, hanem mást, vagy és még sok minden mást, akkor Isten mindig elengedte őket, kiszolgáltatta őket valamelyik szomszédos kisebb, nagyobb népnek, hogy uralkodjanak rajtuk. És a 6. fejezethez érve most éppen a midianiták népének szolgáltatja ki őket, ők az ellenség, akik uralkodnak rajtuk, és nekik meg az a módszerük alapvetően, hogy folyamatosan lerabolják az országot, minden terményt, országot, amit csak tudnak visznek, sőt, ha csak lehet, akár a szántóföldeket, a veteményeket is összetiporják, hogy minél nagyobb kiszolgáltatottságban legyenek irántuk a zsidók. Most olyan helyzetben van egy pont, 7 esztendő telik el így, amikor Isten népe elkezd Istenhez kiáltani, hogy Isten segíts meg minket, mert lát, úgymond a bálványaink, ezek a szobrok, vacsorok, özvegyek, bálványaink, ezek nem segítenek. Itt tényleg lehet, hogy te kell lennie. Na itt kezdődik el, de a történet. Isten elhívja őt, hogy szabadítsa meg mindjárt kezéből a népet. Na ebben az elhívás történetben mi érjünk egy kicsikét bele, és keresünk vezetést akár a saját életünk, gyülekezetünk országon dolgában. Az első, amit szeretnék elmondani, Gedeon panasza. Ja, megjelenik neki ott ez az angyal, és így köszönti őt, az Úr veled van, erős vitéz. Ez nagyon szép köszöntés, az azt mindenkinek jól esne egy ilyen köszöntés, igen ám, de Gedeon ebben a pillanatban elmondja a panaszát, ami nem is csak panasz, hanem talán még inkább szemrehányás. Az Úr veled van, ezt mondod. Hát ha ez így van, akkor miért történhetett velünk mindez? Miért van rajtunk az ellenség? Miért vagyunk kiszolgáltatottak? Miért vagyunk eltiboltak? Miért kell éhezésben, nyomorúságban, szenvedésben legyünk? Azt mondja, hát hol van a hatalmas Isten? Aki kihozott minket Egyiptomból, hát úgy hallottuk, hogy akkor ő erős kézzel kinyújtott karral. Akkor hol van ő most? Mit csinál ő ilyenkor? Nem lát minket? Hogy elfogyott a hatalma az elején, most mi van? A panaszát, a keserűségét, a bánatát, a reménytelenségét, a népes szégyenét, ami átmegy egy közérzésként működhetett, önti ki, veti rá erre az angyalra. Az Úr veled van. Hát ha velem van, szinte egy dörgedelem, ami elhangzik. Hol vannak Istennek a régi csodái? Hol van ő a hatalmas? Annyit imádkoztunk már ezért, és mégsem. Miért nem hallgatja meg? Miért hagyja ezt? Miért engedi ezt? Hogy történhetett ez meg velünk? Ismerős kérdések. És igaz lehet ez. Egyéni életünk panaszaira, család életünk dolgaira, gyülekezetünk, vagy egyházi nehézségére, nyomorúságaira, de akár az éppen most folyó rendkívül méltatlan társadalmi, politikai csatározásokra, és nem is viták ezek, már csak fölcsődések sokszor. Ha Isten velünk, akkor hogy lehet így? Van azonban egy figyelemre méltó megelőző mondat ebben a történetben, ami a tegnapi napi igének a része volt, ami úgy kezdődik, hogy akkor Izrael fél segítségért kiáltottak Istenhez. És Isten küldött egy prófétát, aki azt mondja, így szól az Úr Izrael Istene. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből, kiűztem azokat előletek és nektek adtam az országot, és ezt mondtam nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriai isteneit, akiknek a földjén laktok. De nem hallgattatok a szavamra. Isten az ő népét először is bűnbánatra és megtérésre hívja. Ennélkül nincsen szabadulás. Eljöttem, elmondtam, világosra tettem, de ti a bűnbánatra. És nem lehet ez másképpen számunkra sem. Krisztus értünkon kereszt áldozatára tekintve sem, mint hogy megbánom a bűneimet, és hozzátérek, ott adom magam. Mint hogy megkújtom a lelkemet, hogy mi mindenben voltam engedetlen, hűtlen, mi mindenben magyaráztam ki, hogy igen, de... És bocsánatot kérek. És nem csak odavágok egy kocsit, hanem hogy fáj, hogy szégyellem magam, hogy ezt tettem. Vagy mikor tudom Istenem, hogy te négy nagy vagy, és mi mindent tettél velem, és én mégis. Hányszor, hányféleképpen voltam, engedetlen, szófogadatlan, feledkeztem egy igédről, igazságodról, akár az élet rohanásában, sűrűjében, akár még megfordultam is, bárhogy. Krisztus értünk való áldozatát látva, bűnbánat és megtérés. Felolvastam a mai Ószövetség ígét. Jézus meggyógyítja a 38 éve bénán fekvő embert, igaz, szombaton a nyugalom napján. Az, aki 38 éve ott fekszik bénán, hozzák viszik. Annak mi reménysége van még? Rákérdez Jézus, akarsz meg tudni? Akkor még nincs ember, nincs, aki levegyen a vízhez. Mire én oda lecsúszok, mászok, húzom, mondom magam, addigra más megelőz. Ő vérgyógyulás. Én megvárhatom a következő kört. 38 éve. És akkor meggyógyítja, és talpra fölkapja ezt a hordányat, ami ott van, és fejtsörvendez. És akkor a farizeusok, akik az Istennek a törvényéből formáltak maguknak valami szilárd, mozdíthatatlan igazságot, hogy ez már pedig így van, mert ezt mi találtuk ki ebből. Nem azt látják, hogy Isteni csoda történt, hanem azt mondják, hát ezt meg kell bőni. Hát először is megtört azt a mondatot. Másrészt még akkor azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Hát mit képzel magára, hogy Isten az atyának nevezi? Egyenlővé teszi magát az Istennek? Meg kell. Az emberi szív, amelyik a maga igazságát szajkozza, mert ez a közvélemény, ez az elfogadott, mert én is így gondolom, mert nekem is így kényelmesebb, ahelyett, hogy szembenézni Isten igazságával, tökéletességével és irántunk való érthetetlenül nagy szeretetével, és azt mondanám, hogy Uram Isten. Tudod, mikor János Evangélium a végén, most János olvassuk, hogy ott lesz, mikor Tamás, akkor ugye ide lett a, amíg én nem látom, hogy nem dughatom az ujjamat, akkor megveszem. Ott áll előtte Jézus, és azt mondja, hozd az ujjamat is, és összeállnék. Csak annyit tudom, hogy én Uram és én Isten. Na így kell megállni a kereszt alatt. Egyszer, és újra is, újra. Szóval, ahogy Gedeon rájönti a keserét erre az angyalra, nagyon-nagyon emberi, és vajon merjük megvallani. Mi sem vagyunk ebben kivételek. Mert az ember a történelem során mindig ugyanaz az elesett ember van, aki újra és újra ezt kérdi. Néha én magam is. Uram, ez hogy lehet? Ez miért így van? És miért nem úgy? És miért nem történik? És tudom, hogy nincs rá válasz. És tudom, hogy a világ a bűnbe való romlottsága és törtsége miatt, és a magam romlottsága és törtsége miatt, és a ennek következménye miatt van így. És néha mégis így kiáltunk fel. Néha mégis a panaszunkban nem csak panaszként, hanem szinte szemrelányásként toljuk oda Isten szinten elé. De ha valaki ebben kivétel, bocsássatok meg, általán is nem akarok. Mégis mi az, ami ebben itt valami nagyon-nagyon jó? Hát kétszerűen. Az Úr és az Evangélium nem sértődik meg. Nem azt mondja, hogy mit dúzogsz itt egyfolytában, egy óvodás szokott így dúzogni, hanem mondja tovább, jó, hát akkor menj és szabadítsd meg az országot. Jó, akkor menj és csinál. Feladatodhat Gedeonnak. Gedeonnak a panasza, a keserűsége, mondom így a tiszteletlen viselkedésen, az Úristen nem állítja meg. Nem mondja azt, hogy jó, akkor le van fújva a megváltás, meg a szabadulás, mert ilyenek van. Nem. De még meg se szidja Gedeont, hogy te Gedeon, szállj már le erről a magasról, amit nősz. Még a végén nagyon teljesen. Nem. Azt mondja neki, menj is a te erődben szabadítsd meg az országot. Amiért jött, azt Isten elvégzi. Az én akármilyen viselkedésem ellenére is. Vagy éppen azzal együtt. Őt nem állíthatjuk meg az úgy győzelmében. És amikor kétségem támad, hogy előle az alatt, mikor ott leszünk az Isten dicsőségében, végében, igen, el fog jönni, mert őt az ő győzelme véghez vételében semmi nem állítja meg. A menetrendet, az időt nem kötötte az orrunkra, az ő dolga. De én tudom, hogy eljön ez a nap, mikor ott leszünk előtte tökéletességben, hiánytalanságban, szentségben és dicsőségben. Bizonyos vagyok benne. Mint mikor jó az. Igen, most itt vagyok, ahogy vagyok, de tudom, hogy az én megváltom én is őt ott fölött meg fog állni. Bizonyos vagyok fele. Tudom. Most azt mondja neki akkor az angyal, menj és végezd. Gedeon. De ebben a pillanatban rácsodálkozik. Mert ha bármit mondott volna is, de ezt, én. Hát hogyan mennék és szabadíthatnám meg az országot? Hogyan tehetnék én bármit is, vagy ekkorát? Hát azt mondja, ezt egy kis búzának cséppelem itt a présházban. Ott szoktok búzát préselni? Hát nem. Dugta. Kicsit termett, és akkor dugjuk, menj, csak ne észrevegyék, hogy búzát cséppelek, Isten, menj, meg elviszik ezt. Szóval ebben a helyzetben én mit tehetnék? Hát azt mondja, az én nemzetségem a legszegényebb, a családban én vagyok a legkisebb. És a 27. senki vagyok a sorban. És akkor én rám akarod ezt bízni? Én kellene ilyen nagy dolgot tegyek? Hogy van ez? Ez én nem vagyok. Gedeon jól tudja az ellenség milyen nagy, ő milyen kicsi. Ez a rábízott feladat mennyivel nagyobb, mint amit ő úgy érez, meg tudna vele birkózni. Ugye ismerős? Isten szolgálatra hív. És az első a visszakérdezés, hogy én kellene ezt végezzem, de hiszen, és tudjuk mondani a kicsinségeinket, igen, nem tudok beszélni, nem tudok imádkozni, nem ismerem elég a Bibliát, nincs elég tudásom, nincs elég gyakorlatságom, nincs elég időm, ötletem, pénzem, segítségem. Tudjuk. Igen, és ezeket lehet kifogásnak is mondani, de első körben inkább a megdöbbenés, és az a reakció, amikor fölmérem a rám váró feladat nagyságát, és annak a mehez való nem is képességét, hanem képtelenségét. Csak hogy. Ebben az izgalmas azt mondja Isten Gedeonnak, hogy én vagyok veled. És úgy fogod őket megverni, mintha csak egy ember lenne. Úgy tűnik ez a Gedeon tényleg egy erős fickó lehetett, hogyha bárkit el tudott volna kalapálni. Igen, azt mondja Isten, én fogok cselekedni, csak éppen te álltam. Veled, rajtad kereszt! És nézd meg, Isten sosem hagy ki bennünket az ő nagy történetéből. Nem nélkülünk oldja meg egyetlen dolgát segít sem, hanem velünk. És behív a szolgálat, hogy álljon be a sorba, és tegyem azt, amit ő rám bíz. És én meg józanul mondhatom, alkalmaztam vagyok rá. Igen, de is józan mondja, persze, hogy az vagy. Mi van egy mondás, hogy nem az alkalmasokat hívja, hanem hogy azokat, akik nem alkalmasan teszik készé és alkalmassá, hogy elvégezze azt a szolgálatot, azt a munkát, amit rábíz. A szolgálat hűséges elvégzése ott kezdődik, hogy belátom az alkalmatlanságomat. Mert nem azért választott ki, mert alkalmas vagyok, hanem hogy alkalmassá téve elvégezzem. Ha érzed az új hívását, hogy valamit végez érte, az ő ügyéért, az ő országáért, akkor abban tudod, hogy nem én vagyok a valaki csupa nagybetűvel, hanem ő a hatalmas, aki még engem is használni tud. A képtelenségei, a gyengeségei, a hiányosságai ellenére, sőt a bűneim, a bukdácsolásai ellenére is. Mert ő még abból is tőkét tud kovácsolni. Még abból is tőkét. Egy valamire vigyázzon, ne essek abba a gyakori hibába, amikor azt érzem, hogy mindenki alkalmasan nálam, és hálítanám, hogy végezzék ők. Sok-sok évvel ezelőtt, pont egy önkormányzati választások után, egy messze vidéki kicsi faluban beszélgettem egy frissen megválasztott polgármesterrel. Mi a terve? Hát nekem nincsen terve. De mondja már, hát most lett polgármester. Hát majd fönt megmondják a képviselő, a minisztérium, a kormány, majd megmondják, hogy kell megoldani a problémákat, és akkor helyben megoldjuk. Nem mondom, csak volt valami elképzelés, hát ebben a faluban mérhetetlen a szegénység, a munkanélküliség, utána már iskola sincs. Hát miért kéne ezeket én megmondjam? Azért vannak ők ott fönt, hogy megmondják, hogy mit csináljunk, és majd akkor mit csináljunk. És ott álltam többenten, hogy akkor te mi vagy ebben a tisztségben? Akkor te miért indultál, miért vállaltad el? Ha csak hárítani tudod, hogy mit kellene csinálni, az ember azt gondolja, lett volna elképzelésed bármire is. Az Isten országában sem tehetem, hogy majd felettem megoldják, megmondják, nem. Istennek van terve, amit velem akar végrehajtani. Istennek van feladatköre, amit rám akar bízni, hogy azt én, aztán a maga bölcsessége, az a vezetése alatt végezzem el. Ne mástól várjam, amit rám akar bízni. Amit rám bíz, az az én dolgom. 7.-8. hittamban, bocsánat, kicsit kibeszélgés lesz, beszélgettünk most hittamban erről, hogy gyülekezet és egyház témakörében csak ahhoz, hogy egy Isten tisztelet úgy menjen végre, hogy aki ide bejött és kiment, úgy mehessen el, hogy jó érzése a szívje, hogy minden helyén volt, de jó volt itt lenni. Vajon hány embernek a munkája van? Most rögtön mondták, hát én kaptam a ti prédikálok meg valami. Jó, oké. És mi? És akkor nagyon nehezen összeszedtük, hogy ja, de hát esetleg takarítani is kell. Ja, igen, virág. Ja, tényleg, most ugye hó esetleg. Ja, télkod, fűtés. Gázszállal. Ja, villanykapcsoló. Ja, énekszám. És akkor kiderült, mert van belőle, hát akár 10-15 embernek a munkája. És akkor képzeld, itt voltál karácsonykor? Itt. Jó volt minden? Jó. Pedig karácsony körül, karácsony van is, csomag, ajándékozni, a tényleg. Mert így működik az Isten országa. Hogy nem az Isten egyszemélyes vállalkozása. Hanem olyan többenet, amikor válasz, hogy Isten munkatársai vagyok. Te az Isten országában úgy vagy, hogy nem csak Isten megajándékozott, megváltott, kedvelt gyermek, hanem akkor Isten maga mellé emlő, gyere dolgozz vele. Gyere, csináljuk együtt. És én tudom, hogy ő a főnök, és ő mégis oda emel maga mellé, hogy dolgozzak vele. Így bíz rám a munkát, így bíz rám a feladatot, így bíz rám, amit tehetek. Az Úr hív. Légy elállás. Szolgáld abban, amit ő rád akar bízni. Ne félj tőle. És Gedeon válasza az áldozat. Ez az elfogadás, egyfajta szövetség, vagy szövetség megerősítés. Azt mondja, jó, akkor hadd legyen azt mondja, imam a jel. Te most itt maradsz adni, én kihozom az ajándékomat. És bejönnek Gedeon, egy kecskét elkészít, meg a kenyeret, minden. Amikor kezdtem Bibliát olvastam, hogy idején, én nagyon sokszor rácsodálkoztam, hogy Ábrahám is hamarjában elmegy, és levág egy hízott állatot, és megcsinálja, és hozza frissenség, kenyeret, minden. De hogy lett ez hamarjában? Én emlékeztem, amikor még gyerekkoromban akár nagyanyám vagy nagyanyám tyúkot vágott, ugye abból nem 10 perc múlva lett ebédna. Hát még akkor egy kecskét most levágok, és megcsinálom, megfőzöm, és hozom a levét, meg akkor bedagasztom. Azt mondta, itt leszek addig. Ott volt. Hozza ki az elkészített főkút, hozékony levét, hozza a kisült kenyereket, és leteszi. És azt mondja az Úr angyala, jó, pakod itt a sziklára. Ugye ez az Ószövetségnek az áldozati rendje. Jó, oda teszi a sziklára, és elvileg most tüzet kéne rárakni, és szépen elkistövetetni. És az angyal kinyújtja a botját, megérinti a sziklát, tűz csak ki belőle, megemészti az egészet. Na ez az a pont, ahol Gedeon teljesen megtöbben, és azt mondja, akivel én beszéltem, az nem egy bárki is lett volna, hanem az Úr angyalát láttam.
vele maga az Isten állt szóba, az ő angyalán keresztül.
Mivel az angyal végzettel is tűnt. Nincs több magyarázkodni, megbeszélni való. És Gedeon lejön. Mert most tényleg az én akaratom, ez tényleg nem álmodtam, ez tényleg nem egy valami fajta ilyen lelki krízisben való, ez akármilyen érzés. Mert Istennel találkoztam. És akkor mit mond? Lejön benne Isten, azt mondja, hogy békesség neked, ne félj, menj Isten a dolgot. Elnevezi a helyet ennek, hogy az Úr a békesség. És oltárt épít emlékül. Hogy akkor ez az Isten tisztelet helye. És azt mondja, tudom, hogy harcba kell mennem, háborúba kell mennem, nem könnyű a feladatom. De tudom, hogy azzal a belső békességgel mehetek, hogy ezt a harcot Isten vívja általában. Azzal a belső békességgel mehetek, hogy bármilyen nehéz is az a feladat, amit elvégzek, Isten velem van. Ő mint Úr, mint hatalmas, aki Egyiptomból kihozott, aki megváltott. Én mondhatom, aki a kereszten értem adta magát, aki harmadban föltámadott, ő, nem kisebb, ő, aki győzött bűn és halál felett, és felettem is, értem is. Teljes bizonyossága van, hogy itt valóságosan a hatalmas Istennel találkozott, és abban a feladatban, amit rábízott, hatalmas Isten lesz vele, így indul. Így teszi a dolgát, még nem végez. És közben végesség lehet benne, mert tudja, hogy az Úr van vele, és átvel cselekszik. Szeretett testvére, te is így mehetsz, így indulhatsz, így mehetünk tovább. Tudom, az ő szavában, az ő érintésében, ő vele találkoztam. Legyen benne békessége, legyen benne örömöd. Végezd hálásan azt, amit rábízott. Mert ő a cselekvő, aki véghez viszi mindazt, amit ő elkezdett. Amen. 249-es számú dicséretnek a negyedik versét énekeljük. 249-es dicséret negyedik verse. Áldjad ő, mert az Úr megáldja mindjárt.
Vegyük mondjuk az ült adott imádságot. Mi atyánk, aki mindenben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön én a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kenyerem legyen mind azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, helyünk körül a hirdetéseket hallgassuk.
Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten igéje mondja, adományunk úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Az alkalmainkat hirdetem, ugye vasárnap istentisztelet és gyermek istentisztelet. Ugye ma kicsit nehezített a helyzet, mert hideg van, hó van, meg ráadásul tegnap még iskola is volt a gyerekeknek, ugye kellett iskolába menni. Sajnos, nem sajnos, így volt. Reméljük jövő héten már jönni fognak a gyermek istentiszteleteken is a terveink szerint a tél és tavasz során János evangélium történéseit vesszük. Aztán hirdetem, nagyon fontos, január 31-én fogjuk ugye a nyitó ünnepségben elkezdeni ünnepelni azt, hogy 450 évvel ezelőtt tehát, hogy 450 évvel ezelőtt foglaltatott írásba az egyház kerület létrejötte. Na, hol? Mindjárt mondom. Hercegszőlősen. Ja, köszönöm. Igen. Most, hát ez az, amikor blokk van. Hercegszőlősen foglalták írásba az egyházkeret működés. Nagyon izgalmas egyébként, most már új magyar fordításban is, tehát megvan, tehát mai magyar szöveggel is. Nagyon izgalmas. Lényeg az, hogy Pécsen 31-én lesz a Kodály Művelődési Központban, vagy Kodály, hogy hívják, Kodály Központban az ünnepség, 3-kor istentisztelet, 4 órakor kulturális műsor, utána szeretett vendégség. 14-éig kell leadni a jelentkezéseket, tehát aki szeretne jönni, kérem lehetőleg még ma jelezze, mert én holnap regisztrálok annyi főre, ahányan vagyunk. Megyünk reggel az a terv 9 órakor a busszal, körülnézünk Pécs belvárosában, egy kicsit ezt azt, amit tudunk, megnézünk, majd nyilván megfelelő időben oda megyünk. Jó sötét lesz, mire hazaérünk, mert hiszen Pécs egy picit arrébb van, de akár kirándulásnak is egy nagyon jó, és ez a nyitó ünnepség egy fennkölt méltó ünnepségnek ígérkezik. Tehát szeretettel biztatok, aki akar jönni, szóljon. Aztán ugye 2026 az imádság esztendeje az egyházunkban, ezért arra kérünk, hogy vasárnaponként, ha van egy önkéntes, aki az Isten tisztelet elején szívesen mond egy pármondatos imádságot, ami a szívén van, mindannyiunk nevében, megteheti, tegye meg, a törvény alatt ott van a Vali Újságban az ív, hogy föl lehet iratkozni bármelyik vasárnapra, és akkor a kezdő éneket követően következne ez az imádság. Ugyanígy ott van egy ív az úrvacsorára, úrvacsora felajánlásra, ez is szolgálat, mind amire Isten hív és biztat bennünket. Közben mindenhez erőt is tudjunk meríteni, megérkezett a Bibliaolvasók Alapozóból a pótlás, az iratterjesztésben lehet megvásárolni, bátran forduljunk Karcsihoz, Évihez. Most szombaton lesz január 17-én a gyülekezeti disznótörünk, ugye többen is jelentkeztünk, aki még szeretne, akkor az ma tegye meg, mert szervezzük, jelentkezni 5000 forint per család befizetésével lehet alapvetően, illetve kb. 7-8-kor tervezünk kezdeni, ha valaki előbb jön, hát akkor még savat hányunk, vagy ilyesen meglátjuk, hogy mi következik, és ahogy megcsináljuk mindazt, amit megcsinálunk, megfőzzük a levest, meg pecsenye, meg minden, többnyire el is hurka, el is fogyasztjuk reggel, délben, este is, együtt vagyunk egész nap jókedvben, reménység szerint. Isten tiszteletünk zárásaképpen az 561-ös számú dicséretet énekeljük, annak mind a négy versét, az 561-es dicséret úgy kezdődik, Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten, és mind a négy versét énekeljük, majd a himnusszal zárunk. Elfelejtettem, a római katolikus gyülekezettől kaptunk egy meghívót, hogy egy hangjuk egybe csendül jótékonysági műsoruk lesz 17-én szombaton 4 órakor a művelődési házban. Hát aki szívesen részt vesz és ott tud lenni, jó szívvel ajánljuk. Végezetül békességes szép vasárnapot, megáldott jövő hetet kívánok mindannyiunknak, Isten velünk, viszont látásra.